Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal a Magyar Műszaki és Kereskedelmi Múzeumba látogattam el, ahol a Sorsok, Találmányok, Emberek című kiállítás nemrégiben nyílt meg, a bemutatására pedig egyik kurátora, Illés András vállalkozott.
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a holokauszt 70. évfordulója kapcsán gondolta, hogy méltóképpen kellene megemlékezni a magyarországi zsidó származású tudósokról, mérnökökről, feltalálókról, akik valamilyen módon érintettek voltak a magyarországi holokauszban. És ennek apropóján a Nemzeti Civil Lap 2014 miniszterelnökség pályázat támogatásával jött létre ez a kiállítás, amelyben tablókon 13 jeles magyar tudósnak vagy feltalálónak a rövid életpályáját mutatjuk be, illetve nagyrészt múzeumunk archívumára, illetve adattárára és kiállítási tárgyaira támaszkodva igyekszünk egy kiállítással bemutatni ezeknek a tudósoknak, illetve feltalálóknak, mérnököknek a szakmai tevékenységét.
Itt van 13 portré. Kik ezek a személyek?
Ahogy itt láthatók végig nálunk, tehát ugye Arany Dániel, Asner Lipót, Bíró László József, Bródi Imre, Goldberger Leo, Heller László, Richter Gedeon, Wolf Emil, Kozma László, Selényi Pál.
Hát... Kezdjük a tárlatvezetést.
Jó, tehát elsősorban ugye a koncepciónk az volt, hogy blókon keresztül mutatjuk be a különböző tudósokat. Arra koncentráltunk, hogy nem feltétlenül a legismertebb zsidó származású magyar tudósok legyenek a tárlatban, és mindenképp olyanok legyenek, akik Magyarországon élték meg a holokausztot, vagy valamilyen szinten kapcsolatban voltak vele, akár a zsidó törvények esetében, mint mondjuk Bíró László József, aki az első zsidó törvény kihirdetését követően elhagyta az országot, de ő is érintett volt benne, és Magyarországon szabadalmaztatta például a golyóstól, erről a Talmájról híres ő. Vegyesen találhatók tudósok, gyáriparosok, mérnökök a tárlatban, illetve a tablókon, és a tárgyak és az ő munkásságukat igyekeznek bemutatni. Arra is koncentráltunk, hogy különböző sorsokat mutasson be. Tehát vannak olyanok, akik a haláltáborokban vagy a holokauszt következtében pusztultak el, de nagyon sokan vannak köztük olyanok is, akik túlélték a holokausztot, ilyen vagy olyan módon megmenekültek a deportálásoktól, és elkerülték azt a szörnyű sorsot, amelyben viszont mások részesültek sajnos.
Itt állunk Arany Dániel előtt. Milyen találmánya volt?
Arany Dániel matematikus volt. A legjelentősebb dolog, ami hozzá kapcsolódik az ő nevéhez, részben az, hogy megalapította a középiskolai matematikai lapokat, amely a világon a második ilyen témájú kiadvány volt. Majd később ennek hatására elneveztek róla egy matematika versenyt is, ami mind a mai napig megrendeznek a középiskolásoknak. Elsősorban pedagógiai tevékenysége miatt szoktuk kiemelni, de egyébként matematikusi tevékenysége is nagyon jelentős volt. Játékelmélettel, determináns elmélettel foglalkozott, a Steiner hipociklois, illetve a Morley háromszög kapcsolatára, a Simpson egyenes vizsgálatára és valószínűségszámításra is kiterjedt a munkássága, de például biztosítási matematika terén is elismert szakember volt maga korábban. Ő például, az ő sorsa szintén keserű véget ért, hiszen idős korában, ugye 1863-ban született, 1945. januárjában Budapest ostroma során hunyt el.
Hogyha tovább haladunk, akkor Asner Lipótról külön előadás is elhangzott.
Így van.
Kiállítás egyik kiemelt személyisége Asner Lipót, mellettem ül Asner Lipót életrajzának, életművének a kutatója, akit arra kérek, hogy mutassa be, hogy mit is tett Asner Lipót, milyen komoly teljesítmény áll mögötte.
Rojkó Anna Mária vagyok, az Újpesti Helytörténeti Értesítő című lap szerkesztője. Ezt a lapot az Újpesti Helytörténeti Alapítvány adja ki. Az alapítvány kért fel arra, hogy kutassam fel Asner Lipót pályáját, életét, annál is inkább, mert róla mindenki hallott Újpesten, létezik is Asner Lipót tér. De olyan puritán ember volt, hogy soha nem adott interjút. Egyetlen egyszer fordult elő, 1937-ben egyetlen egy lapban. az Újság című lapban Hevesi Imrének adott interjút. Minden mást a levéltárból és könyvtárokból kellett felkutatni ahhoz, hogy megismerjük, hogy mennyi mindent tett ezért a város részért, ami az ő korában még egy önálló település volt. 1892-től 1952-ig, tehát haláláig dolgozott az Egyesült Izzóban, 60 éven keresztül kishivatalnokként kezdte, vezérigazgatónként végezte. Mai kifejezéssel élve top menedzser volt, ez egy különleges képesség, ezt elég nehéz megfogalmazni. Mindig egy lépéssel a konkurencia előtt járt, aféle fene gyereke volt a gyáriparnak, enfant terrible-je, aki remek személyzeti politikával az egész országra kiterjedően ki tudta választani azokat a munkatársait, mérnököket, kutatókat, akiktől világszínvonalú teljesítményt várt és kapott.
Volt-e olyan pontja az életének, ami egy ugródeszkának tekinthető?
Aligazgató korában kedvtelésként figyelgette a konkurencia, az Osram, a Philips és egyéb elektronikai cégek gyártási adatait, hiszen akkor még csak felívelőben volt az Egyesült Izzó kripton töltésű izzógyártása. Nyilván figyelnie kellett, hogy ki hol tart ebben, és ezt mind fejben tartotta, mint egy sakjátékos az egész játszmát. Egy ízben Vas Ferenc, aki az Egyesült Izzó igazgató tanácsának volt a tagja, egy karteltárgyalásra utazott külföldre, és felkérte őt, hogy összesítse az adatokat, hogy a tárgyaló partnerekkel tárgyalni tudjon. Egy-két éjszakát szánt erre Asner, és olyan fantasztikusan naprakész volt, hogy a tárgyaló partnerek megadták magukat, persze mindezt Vas Ferencnek tulajdonították, aki később Asner Lipotot kereskedelmi igazgatóvá emelte.
Milyen alapon ítélte meg az embereket?
Ő mindig emlékezett rá, hogy honnan jött. 6000-en dolgoztak a keze alatt, mérnökök, hivatalnokok, gyári munkások, rendkívüli szociális érzékenységgel rendelkezett, tehát olyan jóléti szolgáltatásokat biztosított a gyári dolgozóknak, mint ingyenes uszoda, ingyenes sportolási lehetőség, ez nem csak a meccsrejáráshoz való bérletet jelentette, hanem kajakokat, szabadidős programokat, kultúrelőadásokat, könyvtárat. Tulajdonképpen azért csinálta, hogy a munkás, ha hazamegy, ne a kocsmába kössön ki, hanem legyen kedve a családjával visszamenni oda szombat, vasárnap vagy délután is, mert van értelme és színvonalasabb módon élhet.
Ő is sportolt, vagy milyen hobbiai voltak?
Ki tudja, hogy Assakürtről, ami egy Nyitra megyei kis falucska, hogy ott valaha sportolta, azt nem tudjuk, de amikor már vezetői státuszban volt, akkor imádott teniszezni, sétálni, meccsre járni, maga is úszott, arról is van feljegyzés, hogy minden reggel úszni járt. Nagyon jó kondícióban volt, és erre szüksége is volt a 1944-ben, amikor őt deportálták. Nyilván ez volt az egyik olyan ok, ami miatt túlélte a nehézségeket.
Hogyan élte túl a háborút?
Neki különleges sorsa volt, amikor őt 44. március 19-én első között elvitte a gestapó. Szinte azonnal az ő munkatársa intézkedni kezdtek, kivásárolták gyakorlatilag, addigra ő már Mauthausenben dolgozott egy mosodában, illetve a földeken mezőgazdasági munkát végzett. Olasz laptudósítások szerint keményen dolgozott, tehát sem az ő beosztása, sem az életkora nem adott felmentést, és ő nem is kért felmentést ez alól, többiekkel együtt dolgozott. Egy Becher nevű SS-tiszten keresztül 100 000 svájci frankért vásárolták ki Asner Lipótot, aki aztán hosszasan ápolásra szorult, de életben maradt.
Később visszakerült Magyarországra. Ez hogy történt?
Ez a saját döntése volt. Mai fejjel, hát igen, csak mosolyogtató módon, hogy lehetett valaki olyan naív 1947-ben a Rákosi hatalom átvétel után, hogy arra gondol, hogy nagy tőkésként ő visszatérhet még, de biztos vagyok benne, hogyha őt kérdeznénk, ő ezt a gyárért tette. Azt tudta magáról, hogy ha valaki, akkor ő az, aki még talpra állíthatja az ostrom után ezt a gyárat, és újraindíthatja. Tehát a saját döntése egybecsengett azzal, hogy nélküle semmit nem tudta kezdeni az Izzóval, mert az ő vezetési elveihez tartozott, hogy nemzetközi amerikai, európai cégekkel, a Philips-el, az Osrammal részvénycseréket folytatott. Egymás gyárainak voltak a tulajdonosai, nem lehetett államosítani nélküle a céget, és nem is sikerült soha.
Az életével kapcsolatban van-e valami minden olyan esemény, érdekes történet, amit szívesen elmondom.
Rengeteg ilyen történet van. A legrövidebb talán, amikor ő megvette a Rózsadombi villáját, ami az Apostol utcában ma is áll, és elterjedt az legenda, hogy azért hívják ezt az utcát Apostol utcának, mert kitől kapta a villát Asner? Hát az apóstól. De persze ez nem igaz, csak jól hangzik.
Ezután a kis kitérő után visszatérünk Illés András tárlatvezetéséhez.
Bíró László József kapcsán érdemes elmondani, hogy nagyon sokoldalú ember volt, nagyon sok mindennel foglalkozott. Például az egész élete elég kalandosnak mondható, hiszen az első világháborúban még 18. életévét sem töltötte, amikor besorozták katonának, de megszökött és bujkált Budapesten a háborús szolgálat elől. Jelentkezett az orvosi karára a Budapesti Tudományegyetemnek, tanulmányokat viszont nem fejezte be, de foglalkozott hipnózissal, grafológiával, újságírással, autóversenyző is volt, festett és szobrászkodott is, és egyébként újságírói pályafutása során volt az, amikor az Előre című lap munkatársaként nyomdai látogatáskor döbbent rá, hogy a golyóstól elvén működő írószer az mennyire egy hatékony módszer lenne, nem csak szakmájában, hanem úgy általában hétköznapi használatban is. És ugyanekkor már létezett ennek az elve, tehát már ismerték a golyóstoll elvét, de ő volt az, aki egy használható és tömeggyártásban is előállítható golyóstollat tudott megalkotni, és ezt 1938-ban szabadalmaztatta, így van. 1936-ban kezdett ezzel foglalkozni, és 38-ban szabadalmaztatta, majd nem sokkal ezután, amikor kihirdették az első zsidó törvényt, akkor emigrált az országból, előbb Párizsba, majd Argentínába menekült, és itt egyébként tovább foglalkozott ezzel a találmányával. Argentinában ennyire jelentős volt a munkássága, hogy mind a mai napig az országban Bíró László József születésnapja szeptember 29-e a feltalálók napja.
Ezt nem is tudtam. Van aztán Bródy Imre.
Bródy Imre nagyon tragikus sorsot mondhat magáénak, ugye ő egyike a jeles személyiségeinek az Egyesült Izzó Tungsram kutatólaborjának. Több munkatársának a tablója is megtalálható itt, illetve kiállítási tárgya is. Tárlatunkban. A legfontosabb találmánya ugye a kripton töltésű izzólámpa, amely 1930-ban szabadalmaztattak. Erre a technológiára alapozva állította egyébként üzembe a Ajkai gyárát 1937-ben az Egyesült Izzó. És ugye említettem, hogy nagyon tragikus sorsot futott be. Mentességet élvezett, mint jeles magyar feltaláló, mentességet élvezett a deportálások elől az 1944-es német megszállást követően, azonban a családja ezt a mentességet nem élvezhette. Ő lemondott a mentességről, hogy családjával legyen, ennek eredményeként el is hurcolták, és Auschwitz-Birkenaui táborban halt meg. Egyes leírások szerint talán pont egy általa kifejlesztett kriptonizónak a fényénél veszthette életét. Ez talán lehet, hogy legenda, lehet, hogy nem, ezt nem tudhatjuk, biztosan pontos feljegyzések nem állnak rendelkezésre a haláláról. Egyébként a sors gonosz fintora az is, hogy bár a családja miatt döntött úgy, hogy velük maradhasson, hogy vállalja a sorsukat, nem találkozott velük. Úgy hurcolták el, hogy soha többet nem találkozott. Se a feleségevel, se a lányával. Goldner Gelle, ugye a budai textilgyáros, ő is már idősebb korában került kapcsolatban, ugye a holokauszttal, a legjelentősebb magyarországi textilgyárak egyike volt az övé, hanem a legjelentősebb, több generációra visszamenőleg, tehát 18. század végéről indult ez a vállalkozás a családnak, a világhírű termékeket gyártottak.
És az Óbudai Textil Múzeum tulajdonképpen az ő munkásságát.
Így van, és az Óbudai Textil Múzeumtól is vannak itt tárgyak kölcsönben a tárlatunkban. Heller László mindenképp egy olyan alakja a tárlatnak, aki kevésbé ismert lehet, én úgy gondolom, mondjuk Bíró László Józsefhez, vagy akár Bródyhoz képest. Műszaki szakember volt, mérnök volt. A legjelentősebb találmánya hűtőtorony, a Heller rendszerű megújuló energiát használó hűtőtorony, ez a Heller System néven szabadalmaztatott rendszer, amelyet vízhűtésre hasznosítanak, és ilyenek láthatók, ilyen berendezések egyébként az erőművek közelében. Az Ajkai erőműhöz tervezte ő meg ezt a berendezést. Őt is érintette a holokauszt, a munkaszolgálaton volt már 1940-ben, illetve a német megszállást követően viszont védleveleket szerzett, és bujkálni kényszerült. Többször volt, hogy ismerősök rejtegették, és így tudott megmenekülni attól a sorstól, amitől mondjuk Bródy Imre nem tudott megmenekülni. Ő a háború után is dolgozott még, minisztériumoktól kapott megbízásokat, műszaki pályafutását is továbbvitte, Svájcban tudományos fokozatot szerzett, Kossuth díjat 1951-ben kapta meg, és a Budapesti Műszaki Egyetem tanárának is kinevezték.
Lépjünk tovább.
Hiller József magyarországi alumíniumipar egyik jeles alakja, mai Felvidék területén született. Gyorsan kihasználta azt a lehetőséget, miután Magyarországon bauxit lelőhelyeket találtak. Az ő munkássága eredményeképp született meg tulajdonképpen az, hogy az Európában a legnagyobbnak számító bauxit bánya, amely Gánton volt, annak az üzemeltetését ő indította be, és az alumíniumipart gyakorlatilag ő teremtette meg Magyarországon. Az első hazai tinfölgyárat pedig 1934-ben hozta létre. Ő is egyik azoknak, hogy 1945 tavaszán Mauthausenben pusztultak el, máig nem ismert körülmények között. Richter Gedeon, ugye ő a Richter gyógyszergyárnak az alapítója, ő egy viszonylag ismertebb alakja ennek a tárlatnak. A 19. század végétől kezdve megkezdte a gyógyszerészeti kutatásokat, és mivel nagyon jó érzékkel rendelkezett a kereskedelemhez, illetve mai modern kifejezésre éve a marketinghez is, így egy gyorsan, sikeresre felfutó gyógyszergyárat tudott alapítani, amely gyakran nagyon sok olyan terméket állított elő, amely, ha nem is a világon az első volt, de nagyon gyorsan csatlakozott az elsőként létrehozott termékekhez, tehát Magyarországon nagyon hamar megjelentek a gyógyszeriparnak olyan termékei, amelyek nem sokkal korábban jelentek meg a világ más tájain. Magyarországon, illetve Európában is az egyik vezető gyógyszeripari cég volt az általa alapított Richter részvénytársaság. Ugyanakkor a holokauszt idején ő sem úszta meg, őt kitiltották a gyárából, de még egy ideig ugye tudta érvényesíteni akaratát a cégvezetésben, majd a német megszállás után menekülnie kellett volna. Ő nem akart menekülni, úgy gondolta, hogy az érdemeire való tekintettel nem lehet rossz a sorsa. Sajnos ez nem így történt, ugyan a fiát sikerült kimenekíteni Magyarországról és a családját, azonban ő Budapesten maradt, és 1944 szilveszterén, december 31-én nyilasok a Dunába lőtték.
Következő.
Selényi Pál, őt tekintjük a 20. század talán legjelentősebb magyar kísérleti fizikusának. Brodynak kortársa, sőt közvetlen munkatársa is volt sokáig az Egyesült Izzóban. Nagyon fiatal és nagyon tehetséges, nagyon sokrétű fizikusként kezdte pályafutását. 27 éves korában például megcáfolta Albert Einstein egyik elméletét, a fény hullám, illetve részecske természetéből adódó kutatásokkal, fogalmazzunk így. Ez a híres nagyszögű interferencia kísérlete egyébként, amelyet 1911-ben írt le, illetve végzett el. Az első világháború idején hangtani kutatásokat is végzett, tüzértisztként szerelt le, majd a tanácsköztársaság idején Eötvös Loránd helyén az egyetemen oktatói státuszba került, elvállalta. Ugye fiatal, baloldali liberális értelmiségi volt és zsidó is. Kunfi Zsigmond népbiztos felkérésére vállalta az egyetemi oktatást. Hogy mondjam, rosszul jött ki belőle, miután a tanácshatalom bukásával gyakorlatilag ő is bukott, állami állást nem vállalhatott, az egyetemen nem oktathatott tovább, 30 év telt el, mire újra az egyetemen taníthatott, és nem is publikálhatott sokáig Magyarországon. Rossz sorozat 1921-ben tört meg, amikor Pfeiffer Ignác, az Egyesült Izzó Tungsram kutatólaboratóriumának vezetője felkérte, hogy dolgozzon neki. Itt egy nagyon produktív időszak következett az életében, ugye egyszerre volt kiváló tudományos kutató, feltaláló mérnök, egy személyben egyesítette mindezeket, és a legjelentősebb kutatásai az a kriptonizóhoz is kapcsolódott, vörös fényre érzékeny fotocellát alkotott meg, fénytani kutatásai közül a fényelemek, illetve a fotocellák területén alkotott maradandót, abszolút objektív színmérőkészülékkel nyert pályázatot Szegeden 1939-ben, amivel meg lehetett határozni a paprika pontos színét, ez egy ilyen kiírás volt. De a legjelentősebb találmánya talán az elektrográf lett volna, ami a mai fénymásolási eljárásnak az elődének tekinthető, vagy mai fénymásolási eljárás alapjait jelenti. Ennek az volt a lényege, hogy félvezető henger segítségével, illetve a fény és egy ionágyú segítségével képes volt ez a berendezés képet lemásolni, és megfelelő beporzásos technikával rögzíteni egy megfelelő papírlapon. Azonban ezt nem ismerték föl, sem az Izzó, sem ő maga nem ismerte föl, hogy ez milyen szempontból lehet praktikus. Ő a televíziós képalkotásban igyekezett egyébként ezt a képátvitelt és képmásolást végigvinni. Ez nem sikerült, mivel külföldön is publikált, főleg a tengeren túlon is jelentek meg ugye szabadalmai, illetve cikkei. Erre egy amerikai ügyvivő figyelt föl, aki ezt a rendszert egy kicsit egyszerűsítette, Chester Floyd Carsonnak hívták, és végül szabadalmaztatta fénymásoló berendezését, nagyon praktikus okoknál vezérelve, vagyis hogy egyszerűen ügyiratokat, iratokat lehessen gyorsan sokszorosítani irodai körülmények között, és olcsón, és így Magyarország gyakorlatilag lemaradt arról, hogy világelső legyen a fénymásolás területén, amely manapság nap mint nap használt módszerünk ugye a másolásra. 1940-ben Selényi Pált kényszernyugdíjazzák, ugye a második zsidó törvény miatt egy magáncégnél megteremti a magyar egyenirányítógyártás, Szelén egyenirányítókat gyártanak, a holokauszt őt sem kíméli, kétszer viszik munkaszolgálatra, a fiai a munkaszolgálat során pusztulnak el, ő maga túléli a magyarországi holokauszt borzalmait. A háború után viszont megkapja azokat az elismeréseket, amelyek 30 évvel korábban elmaradtak. Tagja lesz a Magyar Tudományos Akadémiának, taníthat az egyetemen, kutatócsoportot vezet, összeállítja szellemi példaképe Eötvös Loránd munkáinak összegyűjtött gyűjteményét, és halála után pedig 10 évvel még az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egy díjat is alapít az emlékére, ez a Selényi Pál díj, amit a adott év legnagyobb fizikai felfedezését végrehajtó kutatóknak szoktak kiosztani, ha van ilyen. Szili Pál egy orvoskutató volt, az ő nevéhez a hidrogénium koncentrációval kapcsolatos kutatások kapcsolódnak. Ő volt az, aki a pontos kolorimetriás pH-mérés gyakorlatát megalapozta kutatásaival már a század előn. Ő is a Budapesti Tudományi Egyetemen szerezte egyébként a mai ELTE elődén a doktori oklevelét. Orvosi és kémiai kutatásokkal foglalkozott, miután visszatért németországi tanulmányútjairól a század előn, dolgozott a Rókus kórházban, 1909-ben a Zsidó kórház kísérleti gyógytani állomásának vezetője volt, az első világháborúban pedig Kassán a Honvéd bakteriológiai és járványügyi állomás katonaorvos parancsnoka volt, és elsősorban azon dolgozott, hogy az állatjárványokat, főleg a lóállomány sújtó járványokat, tífuszt és kolerát tudják megakadályozni, de a szifilisz ellenszerét is, amely a katonákat sújtotta, a szifilisz ellenszerén is dolgozott, több-kevesebb sikerrel. A háború után magánpraxist vezetett, majd Magyaróváron, a mai Mosó-Magyaróváron urológus szakorvosként dolgozott. Az ő története is érdekes és tragikusnak mondható, hiszen deportálásra gyűjtőtáborba került, de különböző kapcsolatok révén sikerült onnan kiszabadulnia 1945 márciusában, ám a háború végét követően nem sokkal ő is elhunyt, nagyon tragikus okok miatt, egyszerűen elégtelen orvosi ellátás miatt nem tudták kezelni cukorbetegségét. Gondolom, itt olyanról lehetett szó, hogy nem volt inzulin, és egyszerűen belehalt.
Még ketten vannak.
Hárman.
Ó, tényleg.
Weiss Manfred családját igyekezzük egy rövid tablón bemutatni, több tárgy is van, ami hozzá kapcsolódik kiállításunkban. Ő ugye a legnagyobb magyar gyáriparosok közé tartozik, még a Csepeli Weiss Manfred báróként alapította meg testvérével közösen az első magyar konzervgyárat, majd nem sokkal később hadipari megrendeléseket is tudtak teljesíteni, például töltényhüvelyeket gyártottak. Az első világháború alatt az osztrák-magyar monarchiának már az egyik legnagyobb hadiüzeme volt a Weiss Manfred művek, de a hadianyagok mellett természetesen mezőgazdasági gépeket, kerékpárokat, háztartási eszközöket is állítottak elő a Weiss gyárban. 1922-es halála után Weiss Manfrednak két fia, Weiss Alfonz és Weiss Jenő vették át a gyár igazgatását. Az ők idejükön a Weiss művek bekapcsolódott a magyar harcjárművek tervezésébe is, főleg az 1938-as győri program meghirdetése, illetve a II. Világháború kitörését követően a Weiss művekhez kapcsolódott a Sziget-Szent Miklóson felépült Dunai repülőgépgyár is, amely 1944-ben indította meg a termelést, de ugyanakkor a német megszállást követően az országot sújtó angol szász légitámadások a csepeli, illetve a Sziget-Szent Miklósi üzemet sem kímélték, és a bombatámadásoknak ezek is áldozatul estek, illetve az ipari termelés is komoly károkat szenvedett. Német megszállást követően a család tagjainak megvolt a lehetőségük, és éltek is vele Portugáliába, illetve Svájcba emigráltak, tehát ők elkerülték a holokausztot.
Wolf Emil
szintén gyógyszeripar egyik jeles alakja volt, ő Richter Gedeon gyógyszergyárban dolgozott, majd később megalapította Újpesten a Kinoin gyógyszergyárat, ez az ő nevéhez fűződik. Itt főleg állatgyógyászati termékekkel kezdték a kutatásokat, illetve a termelést, de az első világháború az, ami igazán fellendülést hozott ennek a gyárnak, hiszen fertőtlenítőszereket, illetve kötszereket gyártottak, és az 1920-30-as években a Richter és a Kinoin gyár termékein Európán kívül is ismerté váltak, és a termelésük 40-60%-a már exportra készült, tehát ez egy nagyon jelentős szám. mindenképpen a kontinens legjelentősebb gyárai közé tartoztak. Második világháború kitörése után a gyárat sem kímélték, a deportálások, illetve a kényszerű leépítése a személyállománynak, de légitámadások is sújtották. 41-ben lemondatták az igazgatói tisztségről, Wolf Emilt a kínainnál, 44-ben deportálták, azonban 45 nyarán haza tudott térni, ő Dachau-ban raboskodott, elég szörnyű körülmények között, és ügyvezető igazgatóként látott újjá a gyár újjáépítéséhez, illetve újjáélesztéséhez. Sajnos túlhajszott életmódnak látta kárát, 1947-ben rövid betegség után üzleti út során hunyt el.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Mókász neves, hogy pénzt keres, ha kell, fejedre állsz. Most még tiéd mezősarék, most még van játékszered, de este már a munka vár, kezdődik az életben. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz és jó képet vágni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, ő szeretőnek, ne higgy az esőnek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden csak komédia. Nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyom fölött ő örködött, s altatótól kélek. Az idő, és jött a nő, s én hittem neki után. Cirkuszban volt, ott lovagolt, s én mentem a cirkusz után. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, szeretőnek, ne higgy az esőnek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden csak komédia. Ő volt a fény, éltem egény, miként egy oltári szent. Te jött egy más, komédiás, s ő már a másik volt. Jó kedvű volt, rád nem gondolt, jó anyád cserbe hagyott. De jó apád, vigyázz reád, ő lesz az őrangyal. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet bánni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, ő szeretőnek, ne higgy az esőnek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, mert minden, minden, minden komédia.
Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk műsorunkat, tehát a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban a Sorsok, Találmányok, Emberek című kiállítást mutatja be Illés András, történészmuzeológus, a kiállítás egyik kurátora.
És akit még meg kell említenünk, mindenképpen Kozma László, hogy gyakorlatilag egy külön kis enteriőrt kapott, nagyon jeles mérnök volt a magyar technika történetben. Az ő nevéhez fűződő legjelentősebb alkotásként itt a MESZ 1-es Műszaki Egyetemi Számológép, MESZ 1-es gépet állítottuk ki. Ez egy ilyen félszobányit elfoglaló számológép, fontos elmondani, hogy nem számítógépről van szó, számológépről, elektromechanikus számológép tulajdonképpen. Különböző műveletek elvégzésére, tehát a magyar informatika történetnek egy jeles eseménye volt ennek a gépnek a megalkotása. Kozma Lászlóról azt kell tudni, hogy ő is dolgozott az Egyesült Izzóban, mint itt a tárlatunkban bemutatott kutatók közül többen. Az egyetemet Brnóban végezte el, Antwerpenben a Bell cégnél dolgozott, híradástechnikai, illetve távközlési területen munkálkodott, és már ekkor távoli munkállomáson működtethető hálózati számológépeket is szabadalmaztatott, ezeknek az elvét. A Belgium-német lerohanását követően hazatért, rövidesen itt behívták munkaszolgálatra, megérte a Mauthausen és a Günzkircheni lágereket, és nagyon érdekes az, hogy ezeket hogy élte túl. A szellemi frissességét úgy igyekezett megőrizni, hogy telefonközpontot tervezett, amikor volt rá lehetősége. Ez a híres Pepita fedeles füzet, amelyikben ceruzával jegyezte föl ezeket a terveket. Ennek digitalizált változata egyébként kiállításunkban is megtekinthető interaktív részeként a tárlatnak, érintőképernyős monitoron lapozható. A háborút, illetve a holokausztot túlélte, de a családjának jelentős része nem élte túl. Szülei meghaltak, testvérei meghaltak, lányai élték túl a holokausztot. Ők támogatták is kiállításunkat egyébként személyes tárgyaival, amelyeket rendelkezésünkre bocsátottak. Kozma László a háború után a Standard gyárnak a műszaki igazgatója lett, amelyet nem államosítottak még eleinte a kommunista érában. 1948-ban kapta meg a Kossuth díjat, majd azonban a Rákosi korszakban őt ismét meghurcolták, tehát nem csak a holokauszt során, hanem a kommunista időszakban is meghurcolták. Koncepciós pert indítottak az amerikai magyar gyár a Standard vezetői ellen, és ezután éveket töltött börtönben, 54-ben szabadult. Ugyanakkor, miután kiszabadult, ő is megkapta az elismeréseket, Budapesti Műszaki Egyetem tanára lett, ekkor építette meg a MESZ 1-es számológépet, amit említettünk, a villamosmérnöki kar dékánja, majd akadémikus lett ő is.
Hát ez sem egy egyszerű
életpálya. Nem. Ilyen különleges életpályákat igyekszünk bemutatni ebben a tárlatban.
És akkor itt nagyon sok,
nagyon sok így van, jelentős mértékben ugye a múzeum gyűjteményébe tartoznak ezek a tárgyak, de nagyon sok magánfelajánlás is található közöttük, illetve külső múzeumokból kölcsönzések. Itt nagy segítségünkre volt az Óbudai Textil Múzeum, például a Goldberger portré, és ők bocsátották rendelkezésünkre, vagy egy mintakönyvet a textilgyár termékeiről.
Itt van egy telefon,
ez Kozma Lászlónak a Standard cégtől kapott telefonkészüléke, amelyet a gyár dolgozói ajándékoztak neki, illetve professzori kinevezése után szintén ajándékba kapott egy cigarettás dobozt. Itt van a Kozma László emlékére, amit az ő emlékére alapítottak, és jeles kutatóknak osztják ki ezt is szintén minden évben.
Középen is van egy.
Így van, ez a Heller László kapcsán elmondott hűtőtoronynak az 1.18-as lépték makettje. Ez a Heller forgó hűtőtorony makettje, aminek az egyik társ kifejlesztője, feltalálója Heller László. Ez a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum műszaki tanulmánytárának tulajdonában van. Ez ugye egy óriási építmény, ez a hűtőtorony, annak ez a makettje látható itt tárlatunkban. De hogyha előrébb megyünk, akkor láthatjuk a Weiss-Manfred gyár első gőzgépét. Nagyon fontos elmondani, hogy a Weiss-Manfred gyárban alkalmazott első gőzgép, tehát nem a gyár gyártotta, hanem ez volt az első gőzgép, amit ők használtak. Előtte pedig látható egy motor is, a Weiss-Manfred gyár egyik terméke 1930-ból, az a motorkerékpár.
Miről nevezetes ez a motorkerékpár?
Népszerű volt a maga korában a Weiss-Manfred motor, a WM, ugye a WM márkájú motorok. Múzeumunknak is van több példány belőlük, különböző évjáratú motorbiciklik, abból az egyik
Úgy néz ki, mintha teljesen új lenne. Mint rápattannánk, aztán lehetne vele menni.
Így van. Működőképesek is ezekként részben még, tehát ezek a motorok mai napig használhatók lennének, de hát ugye állagmegóvási indítatásból ezeket nem lehet nyilván alkalmazni, vagy nem lehet működtetni már. Alapvetően a kulturális örökség megőrzése a célja annak, hogy a múzeumunkban találhatók. A Szemüveges Orvostörténeti Múzeumtól kölcsön kapott tárgyak láthatók még itt a plexi üvegfal mögött, különböző gyógyszerkészítmények, üvegcsék, gyógyszeres dobozok, illetve konkrét gyógyszerek is találhatók még ezekben az üvegekben. Ezek a Richter gyárnak a termékei elsősorban, de a kínain féle termékek közül is van itt egy-kettő. Különböző orvosi naplók, amelyekben az orvosok a gyógyszerek hatását jegyezték fel, amelyeket betegei kezelése során alkalmaztak. Ez szintén a gyárnak a kutatásfejlesztési munkáját segítette, ilyen orvosi naplók vezetése. Ilyen ma is van tulajdonképpen, ha gondolunk. Gyógyszerleírások is láthatók itt, amit szintén patikáknak, illetve magánpraxissal rendelkező orvosoknak küldött ki a gyógyszergyár, hogy az ő terméküket ajánlja figyelmükbe. Heller Lászlónak a javarész dokumentumokból álló része látható, különböző a svéd királyi követség által kiadott védlevél, illetve a svájci követség által kiadott védlevél van a tárlatban, de a izraelita vallásból való kilépéséről igazoló okirat, valamint a kereszténység felvételét igazoló okirat is megtalálható. Háború utáni kitüntetései láthatóak itt, a munkaérdemrend, illetve a Magyar Népköztársaság zászlórendje elismerés is megtalálható. De itt van egyébként Heller László Zürichi Szövetségi Műszaki Főiskolán használt leckekönyve is, valamint a diplomája is, ugyanúgy, ahogy a munkaszolgálatos igazolványa is látható. Úgyhogy kicsit arrébb megyünk, akkor láthatjuk a Bíró Lászlóhoz kapcsolódó bíró márkájú golyóstollat, valamint a Bíró László golyóstoll szabadalmaztatója emlékplakettet is, amelyet 2010-ben adtak ki. Cselényi Pál kapcsán láthatunk dokumentumokat, szabadalmakat a szeléni egyenirányítók témájából kiállítva, de itt van az 1934-ben kapott Zipernowski díja is, valamint egy későbbi szelén egyenirányító blokk, ez 1950-es, 60-as évekből. Ez azért kerül be a tárlatba, mert ugye ő indította el a szelén egyenirányító gyártást Magyarországon. Sajnos Selényi Pál kapcsán egyébként meg kell jegyezni, hogy nagyon sok olyan műtárgy nem lelhető már föl, amikkel ő dolgozott, tehát mondjuk egy Selényi féle elektrográf, nem tudom, hogy létezik-e, nem sikerült fölkutatnunk. Nem valószínű, hogy maradt volna, ugyanis ezeket nem sorozatban, nem tömegtermékként gyártották, hanem ezek kísérleti példányok voltak, amit a tudósok önmaguk dolgoztak ki, fejlesztettek ki és építettek meg azért, hogy a kutatásukat könnyebbé tegye. Ezt hol szabadalmaztatták, hol nem, de ezek egyedi relikviái a magyar technika történetnek, és nagyon sok elpusztult ezek közül, vagy nem maradt fönt. Itt látható a Tungsram gyárhoz, illetve az Egyesült Izzóhoz kapcsolódó dokumentumok, illetve Asner Lipóthoz is kapcsolódnak. Itt a tárlat egyik felében izzólámpák láthatók, amelyek a Tungsram termékei, Wolfram szálas izzólámpa, kripton töltésű izzólámpa, de van szélszálas izzólámpa is, valamint különböző dokumentumok, amelyek Asner Lipóthoz kapcsolódnak, illetve egy emlékplakett, amelyet 40 éves munkásságának emlékére kapott 1932-ben. Van Heller Lászlóhoz írt levele, ugye ezek a tudósok kapcsolatban álltak egymással, nem feltétlen kellett együtt dolgozniuk, de jól ismerték egymást így szakmai berkeken belül. Gratuláló levél, üdvözlő képeslap, ilyenek találhatók ebben a részében a tárlatnak. És a bejárat közelében található tulajdonképpen nyitó része a tárlatnak, mert igazából ezzel kezdődik, a tablókkal, illetve ezzel a résszel, ez a holokausztnak kíván emléket állítani ez a rész, kimondottan a holokausztnak, tehát nem feltétlenül a holokausztban érintett tudósoknak. Itt látható az Auschwitz album kapcsán kiadott könyv, amely a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum könyvtárában található meg. A műszaki tanulmánytárunk könyvtárához tartozó különböző kiadványok a Richter Gedeon RT-vel vagy a Goldberger gyár történetével kapcsolatban, illetve a Tungsrammal. Üveglap alatt kiállítva egy 1/10 léptékű tervrajza olyan vasúti kocsinak, olyan fedett teherszállító vasúti kocsinak, amelyet a deportálások során használtak, közkeletű nevén ugye marhavagonnak hívjuk, ez a GRN sorozatú fék nélküli fedett teherkocsi főterve, egy tízes léptékben. Legtöbbször ilyen marhavagonokat használtak a magyarországi holokauszt idején. De itt a Páva utcai holokauszt központ jóvoltából például látható eredeti sárga csillag is, amelyet megkülönböztető jelként kellett a zsidó származású magyaroknak hordaniuk a deportálások idején, illetve a gettósítások korszakában. De itt van a Mauthausen emlékalbum is, amely az Auschwitz albumhoz hasonlóan egy a táborban a német őrök által készített fényképfelvételek nyomán készített képeslap gyűjtemény tulajdonképpen, tehát ezeket eredetileg az eredeti táborőrök készítették a képeket, ez itt a reprográfiákon láthatók is, hogy milyen témában, tehát ez nem a tábor felszabadításkor készült, hanem még az eredeti személyzet készítette úgymond, és ezt az archívumban találták meg a felszabadításkor, és abból egy ilyen megrendítő emlékalbumot állítottak össze a háborút követően, három nyelven.
Milyen célból készítették? Dokumentálás?
Dokumentációs célból készült, hogy maga az emlékalbum pedig, hogy emléket állítson annak, hogy milyen borzalmak történtek például Mauthausenben is. De itt van például még egy képeslap is.
A kiállítás koncepciója hogyan alakult ki? Kik dolgoztak rajta?
Hát koncepciónk elsősorban az volt, ahogy az elején is elmondtam, hogy a magyarországi holokauszban érintett többé-kevésbé, inkább kevésbé ismert magyar tudósoknak állítsunk emléket. Ebből válogattunk össze 13 kutatót, illetve mérnököt vagy feltalálót. Volt, aki túlélte a holokausztot, volt, aki nem közülük. Ez volt az alapvető koncepciónk, és különböző közgyűjtemények, illetve a saját gyűjteményeinkre támaszkodva igyekeztünk egy színes kiállítást köríteni e koncepció köré. De természetesen nem csak ennek a 13 tudósnak kívánunk emléket állítani, hanem mindazoknak a zsidó származású magyaroknak, akik az iparban dolgoztak, hiszen a holokauszban érintetteknek jelentős része a zsidóságnak 95%-a kisiparos volt, illetve munkás és tanonc, és az ő munkájuk is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon milyen ipari sikerek, milyen gazdasági sikerek történtek meg, tehát ennek a 140 ezer zsidó származású magyar embernek is igyekszik emléket állítani ez a tárlat.
Ez a mi, kire vonatkozik, és meddig látható a kiállítás? A
kiállítás március 1-ig látható. Csapatmunka volt tulajdonképpen, tehát a múzeumunk több munkatársa is részt vett benne, mindenki saját területéhez kapcsolódó tárgyakat igyekezett begyűjteni, illetve különböző, hogy is fogalmazzam meg ezt így. Tehát mindenki utána nézett valamelyik kutatónak, vagy valamelyik sorsnak, életútnak. Volt, aki többnek is. Én magam például 3 tablót írtam meg ezek közül, de ez alapvetően egy csapatmunkában működött. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közlekedési múzeológiai osztálya, a adattára, műszaki tanulmánytára és archívuma is részt vett ennek a tárlatnak a megvalósításában.
Most egy másik riport következik, amit a megnyitó után vettem föl. Kedves hallgatóink, a kiállítás megnyitásakor egy konferencia is volt, ezen a konferencián több nagyon izgalmas, érdekes előadás elhangzott. Ezek között az egyik számos olyan tudósnak a nevét, életét, munkásságát mutatta be, akik holokauszt következtében fejezték be életüket.
Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Engem Csonka Laurának hívnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az új és jelenkori magyar történeti tanszéknek vagyok az ösztöndíjas doktorandusz hallgatója. Alapvetően a magyar zsidóság, illetve a magyar holokauszt történetével foglalkozom, és hát ugye ehhez a témához szervesen kapcsolódik a most megnyílt kiállítás is, és előadásomban igyekeztem olyan tudósokat, leginkább matematikusokat bemutatni, akik kevésbé ismertek a közvélemény előtt, ugyanakkor nagyon komoly tudományos eredményeket értek el, vagy pedig nagyon ígéretes karrier előtt álltak, ugyanakkor fiatal koruk következtében a munkaszolgálatra hívták be őket 1941 után, és ott haltak tragikus halált a keleti fronton.
És mit csinál?
Elsőként két szemét szeretnék kiemelni. A konferencián is és a kiállításon is ugyan nagy szerepet kapott Pródi Imre, illetve ugye az Egyesült Izzó, vagy ismertebb nevén ugye a Tungsram gyár, és ennek a Tungsram gyárnak volt két nagyon tehetséges kutatója. Az egyikük Glázner Imre fizikus volt, aki 35 évesen vonult be munkaszolgálatosként, és 1942 telén halt meg munkaszolgálatosként a keleti fronton. Az ő személyének, illetve ennek a kutató munkájának az az érdekessége, hogy ő végezte azokat a fizikai számításokat, amiknek a segítségével Brody Imre elő tudta állítani a kriptontöltésű gázlámpát, tehát ő egy közvetlen munkatársa volt. A másik személy, akiről beszélnék, ő Grünwald Géza volt, matematika szakon végzett a Budapesti Tudományegyetemen, szintén az Egyesült Izógyárnál dolgozott, nagyon komoly tudományos, matematikai tudományos eredményeket ért el, tehát maga a matematikus szakma már ekkor, már csak 29 éves volt, nagyon komoly tehetségnek tartotta. Az interpoláció és a közelítési elméletek terén ért el jelentős eredményeket, és ő volt az egyik első olyan matematikus, akit kutatóként alkalmazott egy gyár, tehát ez is mutatja ő jelentőségét. És hát amit még róla kell tudni, hogy 29 évesen halt meg munkaszolgálatosként a Keleti Fronton, és az ő emlékére alapítottak egy díjat, ez a Grünwald Géza díj, ami a mai napig minden évben olyan 30 évnél nem idősebb fiatal kutatók kapnak meg, akik alapvetően új tudományos eredményeket értek el a matematika terén. Tehát maga az, hogy az ő emlékének, emlékére az emléket állít, az már jelzi azt, hogy ő valóban egy komoly tudományos tehetség volt, és rendkívül fiatalon halt tragikus véget. Az előadásomban nem csak fiatal tehetségekről beszéltem, hanem olyan személyeket is igyekeztem bemutatni, illetve összegyűjteni, akik már nagyon komoly tudományos eredményeket értek el saját szakterületükön, és mondjuk a Magyarország német megszállása vagy a nyilas hatalom átvétel után követtek el öngyilkosságot, ugye zsidó vagy zsidó származású kutatókról van szó, akik ugye a dualizmus korában nevelkedtek fel, a liberális légkörben értek el nagyon komoly eredményeket, és akik számára ez a német megszállás, illetve a zsidó üldözés, ez egy végtelen megaláztatást jelentett van, és úgy érezték, hogy ők maguknak kell dönteniük a sorsukról. Itt mindenképp két szemét emelnék ki. Az egyikük Steiner Lajos. Az az érdekessége, hogy ő meteorológus és geofizikus volt, és hozzákötődik az időjárás előrejelzés bevezetése Magyarországon. Tehát ugye, amit a mai napig használunk, és ami mai napig az ember megnézi az időjárás rendést minden este, hogy milyen időre számíthat a következő napokban. Maga a Tudományos Akadémia is elismerte, tehát a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, és idős korában, tehát már 60 éven túl volt, amikor német megszállás után öngyilkosságot követett el. A másik személy, aki szintén idős korában követett el öngyilkosságot, ő Mautner Nándor, ő kémikus volt, és ő is nagyon komoly tudományos eredményeket ért el, sőt a Horthy korszakban volt az egyik kivétel, aki zsidó származás ellenére megkapta a Magyar Tudományos Akadémiai tagságot, sőt a Budapesti Tudományegyetemen egyetemi tanárként is dolgozott a korszakban, és hogy mégis ő úgy döntött, hogy öngyilkos lesz, azért nagyon, nagyon komolyan jelzi azt, hogy hiába tettek le ezek a zsidó származású személyek nagyon komoly tudományos eredményeket, ami mindenki számára ugye a későbbiekben létfontosságú volt. Maga az állam úgy döntött, hogy ők zsidó származások, és hogy nem egyenrangúak a többi állampolgár, és inkább úgy érezték, hogy akkor ők saját maguk döntsenek a sorsukról, és ezért választották az öngyilkosságot.
Ő egyébként mivel foglalkozott, mint kémikus?
A cukorkémiában ért el nagyon komoly tudományos eredményeket, sőt, ezek olyan új eredmények számítottak, hogy maga a Nemzetközi Kémikus Társaság is ugyan nagyon komolyan értékelt az ő. Tehát nem csak Magyarországra nézve volt ez új eredmény, hanem az egész világra vonatkozóan.
Most ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp.
Mindenkinek van egy álom, az enyém telettél. Van egy nagy-nagy ideálja,
Thank you.
van egy álom, az enyém veled szép. Van egy nagy-nagy ideájom, az enyém veled szép. Egy bolondos ideájom, van egy szépen, jól lehozt elég. Vigyázz, hogy szerelmes álmai ne tépje semmi szép.
Hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. Először a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumra hívom fel a figyelmüket, ahol Alkaloida címmel nyílt egy kiállítás Kabai János feltaláló életművéből, aki 1927-ben megalapította az Alkaloida vegyészeti gyárat. A morfin ipari előállításának az alapjait vetette ezzel meg Magyarországon, illetőleg tulajdonképpen az egész világon, hiszen a két világháború között Európa, majd az egész Föld erre a kis gyógyszerüzemre üzelt Bükk-Szentmihályon, mert közel 80 országba exportáltak innen termékeket. Forradalmi szabadalma egyébként a mák szalmából való morfin előállítást jelentette, és ezzel szerezte meg azt a hatalmas piacot, aminek következtében a 90-es évek elején a tekintélyes Forbes magazin a világ 22 legsikeresebb gyógyszergyártó cége közé sorolta az Alkaloidát. A rendszerváltást követő rossz privatizáció azonban azt eredményezte, hogy a piacának jelentős részét elveszítette, és jelenleg az indiai Sun Pharma tulajdonában új piacok felkutatásán dolgozik. Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban Gulyáságyú és Rohamsisak, a Nagy Háború Gyomornézetből címmel nyílt kiállítás Belgrád elfoglalásának centenáriumán december 2-án és 2015. május végéig tekinthető meg. Itt olyan asztali edényeket lehet például látni, porcelánkészletet, amelyen karikatúrák és gunyképek, uralkodók, hadvezérek, frontharcosok képei láthatók, de vannak itt diadalév, vesszőfonal, drótakadály árnyékában reklámplakátok, szöveges falragaszok, eredeti fotók, reklám és propaganda képes lapok, valamint egyszerű bádog evőeszközök, evőcsésze, kulacs, amik szintén a nagy háborúnak különböző aspektusait idézik. Tehát a hátországra és a front életre egyaránt odafigyeltek, a hadba vonulás, hadigazdálkodás, áremelkedések, jótékonyság, a fronton a menázsi, a kantin, a tábori pékség egyaránt megjelenik, kisebb enteriőrök életképeknek a segítségével. A karácsonyról sem feledkeztek meg, fronton állított karácsonyfa is látható, ágyulőszer és puskatöltény hüvelyekkel feldíszítve. A hátországgal kapcsolatban pedig a piacok és a konyhák is, az asszonyok tevékenységének a színtere is jelen van, hadimozsorakkal, takarékos ételreceptekkel, élelmiszerjegyekkel, illetőleg a kenyér, a mindennapi kenyér megszerzésének nem mindennapi gondjaival, ahogy fogalmaztak. A kiállítást az Érdekes Újság kérdése zárja, amely így hangzik: kiérdemel meg jobban egy kitüntetést az-e, aki pár óra alatt hidat ver egy folyón, vagy az, aki a hídon átkelve megveri az ellenséget, vagy az, aki napi 60 kilométeren megveri az oroszt, vagy aki ilyen előnyomulás mellett élelemmel tudja ellátni a katonát. A következő kiállítás a Kecskeméti Bozsó gyűjtemény, vagyis gyűjtemények háza, ahol tükörképek Szabó Antal gyűjteményéből címmel tekinthető meg egy kiállítás, üvegre vagy tükörre festett szentképek láthatók itt a 18. század második felétől a 20. század elejéig, amikor is sziléziai, délcsei és felső-ausztriai üveghutákból kirajzolt mesterek készítették ezeket a huták környékén levő festőközpontok műhelyekben, és részben maguk árulták, részben pedig házaló kereskedők árulták, de búcsújáró és zarándok helyeken is lehetett kapni őket. Ezen a kiállításon többségében délcse műhelyekből származó tükörképek láthatók, amiket Szabó Antal Apátfalván, Magyar Csanádon, Királyhegyesen, Pécskán, Turán és Boldogon gyűjtött. Még korábbi időkbe vezet vissza minket Székesfehérvár a kiállításaival, a Szent István Király Múzeumban a szeúzó kincsek láthatók ugyanis, amelyek a Krisztus utáni 4. század első felében készültek, és az századnak a végén rejtették el őket. Ismereteink szerint 14 ezüstedényből állt a készlet, és egy rézüstből, amelyek közül 8-at megszerzett a Magyar Állam, és 6-ot mutatnak be a székesfehérvári kiállításon. Közöttük azt a tálat is, amelyikre a Pelzó, vagyis a Balaton név fölkerült. Minden valószínűség szerint egy Balatonhoz közel élő földbirtokos volt a tulajdonos. A másik székesfehérvári kiállítás régészeti pillanatképek ásatásaink legújabb kincsei 2011-2014 címmel a Csók István képtárban nyílt. Itt az elmúlt 3,5 évben végzett régészeti feltárásoknak az eredményeit mutatják be, illetőleg magát a feltárást is, tehát a régész munkáját is bemutatják, a bronzkortól a 19. századig terjedő időszakból. A leletek mellett fényképek, videók, 3D-s animációk, nagyméretű rekonstrukciók találhatók, és a látogatókat interaktív mobil applikációk is segítik. Kiskunhalason a Torma János Múzeumban Múzeumi Kincsek címen látható egy kiállítás, amelyiken a múzeum gyűjtő területeit mutatják be, arról nyújtanak áttekintést. A régészeti részben részkor, bronzkor, népvándorláskor, honfoglaláskor és a magyar középkor képviselteti magát. Például vannak szarmata ékszerek, avar övveretek és ékszerek természetesen, honfoglaláskorból a balotai sírlelet emelkedik ki, az Árpád-korból pedig aranyozott bronz körmeneti kereszt, cserépbográs és középkori veretek és gyűrűk, illetőleg nagyon érdekes egy avar üvegből készült ivókürt. A történeti rész elsősorban a 17-20. Századot mutatja be, fegyverek, nemesi oklevelek, címerek, egyedi térképek, pecsétnyomók, fényképek azok, amik itt láthatók, de megtalálható például egy 1784-es C-levél is, amelyre a város ábrázolását kézzel festették rá. A néprajzi rész a 18-20. Század népművészetét mutatja be, pontosabban a hajdani kiskunhalasiak ízlését, a kerámiákon, bútorokon, faszobrokon, szerszámok, háztartási eszközökön, vagy olyan dísztárgyakon, mint például a gombok és a csatok, vagy a hímzett suba és a szűrők. Az iparművészeti gyűjtemény 19-20. Századi használat és dísztárgyakat mutat be, kerámiák, porcelántárgyak, fajanz, üveg és kristálykészítmények láthatók, olyanok, amik a kiskunhalasi polgári háztartások részét alkották. A művészeti alkotások témakör a 18-20. Századot foglalja magában, itt a nagy művészetek láthatók, vagyis festmények, grafikák, szobrok, érmek, plakett és néhány halasi csipke. A régi halasiak közül parasztok, módos gazdák, főbírók, polgárok, tudósok, művészek ábrázolásai láthatók. Az alkotók pedig vagy kiskunhalasiak voltak, vagy életük egy részét töltötték itt, Berki Viola, Bodor Miklós, Diószegi Balázs, Nagy Kálmán, Németh Buhin Lajos, Pap Lajos, Stepanek Ernő, Szebényi Imre, Székely Tibor, Torma János, Tóth Béla, Turnó Máté. Kaposváron a Rip-Rónai Múzeumban Jé, nekem is volt ilyenem! Régi idők játékai címmel nyílt kiállítás. Itt a játékokat a bronzkortól 1980-ig mutatják be, a retro korszakra helyezve a fő hangsúlyt, a kaposvári játékváros tulajdonosai, tehát Rőrig János és Rőrig Zsuzsanna, valamint Vörös Győző magángyűjtőknek az anyagát lehet megtekinteni. Vannak itt bugocsigák, sőt Rubik kocka is, meg lábbal hajtós autócsoda a példakedvéért. Ismét Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban türelemjáték, Varga Gábor farkas kiállítása, egy művészeti kiállítás, ahol szerzői plakátok, művészkönyvek, papírplasztikák, türelemjátékok egy izgalmas installáció keretében jelennek meg, amely installáció papírlemezekből lett kialakítva, több rétegű struktúra, enteriőr és figura egyaránt található benne. Karusszel, képváltó és alagútkönyvek, a tipográfiai elemek középpontjába pedig papírplasztikák állnak. Mindezek a látogató aktív közreműködését igénylik a műélvezethez. A téma pedig a kultúra, a társadalom, politika, a környezetvédelem, a globális és helyi problémák. Ezekre hívja tehát föl a figyelmet letisztult formavilágával, vizuális poénokkal, szimbólumok és szövegek használatával. Budapesten az Új Budapest galériában egy másfajta kortárs kiállítást tekinthető meg, gyűjtők és művészek, hazai és nemzetközi munkák magángyűjteményekben 2010-2014 címmel tekinthető meg egy kiállítás, amelyik a hazai kortárs gyűjtők fontosságát mutatja be, azt, hogy nélkülözhetetlenek gazdaság és társadalmi szerepvállalásukkal, és hogy ők azok, akik a nyilvánosság számára hozzáférhető gyűjteményeikkel életre hívják, kiválasztják, megőrzik, meg és elismertetik a műalkotásokat. A művészetnek a szeretői, és olyanok, akik nagyon gyakran a művészekkel barátságba is keverednek, ahogy egyre jobban megismerkednek alkotásaikkal. A kortárs művészetnek az értelmezésére hívják föl másrésztről a figyelmet, orientációjukra, műfaji és médiumok szerinti preferenciákra, valamint az alkotó munkára vonatkozó értékítéletre. 38 hazai magángyűjteményből válogattak, céljuk pedig az volt, hogy a kortárs művészetről minél átfogóbb, informatívabb képet nyújtsanak. Ismét másfajta kortárs művészeti kiállítás tekinthető meg Budapesten a Vigadó galériában. Humán tapéták a címe, és egy pályázatra érkezett alkotásokból válogattak itt. Egész pontosan 144 pályázó 318 beadványából választották ki azt a 33 pályamunkát, amit meg lehet tekinteni. Rangos, nívós plakátművészetről vallanak ezek az alkotások, amelyeknek, mint ott is fogalmaztak, kint az utcán lenne a helyük, hogy a minőséget és a kreativitást képviseljék a hétköznapokban. A reklámmal kapcsolatban pedig megállapították, hogy egy reklámszakember úgy fogalmazott, hogy a reklám annak a művészete, hogy a fejet célozzuk meg, és a pénztárcát találjuk el. Ehelyett a pénztárcát találjuk el helyett, a szívet találjuk el, ajánlották a kiállítás megnyitóján. Egyébként a pályázatban olyan műveket kértek, amelyek közösségi, nyilvános tereken elhelyezhető, sokszorosított műalkotások. Végül a Néprajzi Múzeumban a 21. Betlehemi Jászol kiállítást szeretném megemlíteni, melynek szervezője a Magyar Kézművességért Alapítvány, és amely immár 21. alkalommal nyílt pályázatban a betlehemi jászol jelenetét, szereplőit, illetőleg az ehhez kapcsolódó hagyományokat és díszítő elemeket várta, és most mutatja be. A képző és iparművészeti jellegű alkotásokat a Néprajzi Múzeum saját tárgyai közül is kiegészíti egyel, hogy mivel, azt a kiállításon lehet megnézni. Előzetesként a Budapesti Országos Mezőgazdasági Könyvtár Vármező galériájára hívom föl a figyelmet, Mesélő tájak, a kiállítás címe és Juhász M. Miklós olajfestményei az alcíme, tehát egy grafikus és festőművész, illetőleg képzőművésznek az alkotásai, aki a zenével is szoros kapcsolatban van, nem véletlenül maga is énekel, és a Hungaroton grafikus szerkesztőjeként dolgozott, valamint kottákat tervezett, CD és könyvborítókat és könyvillusztrációkat. Itt tehát az olajfestvényeit lehet megtekinteni a mesélő tájakon. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő csütörtökön ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.